rémülete és halálfélelme nem lett ezzel semmivel se kisebb. De valami örömféle, valami belső kacagás járult ekképpen hozzá, és lelkének iszonyatát valami észből fakadó vidámság világította át. A ruhám. Így kiáltozott és sokat jelentő rémülettel így könyörgött, ne szaggassátok szét. Mert az anyaruháját szaggatták szét rajta, és szaggatták le róla, amely a fiújé is volt, úgyhogy mindketten viselték fölváltva, és egyek lettek a fátyolban Isten és Istennő. Az örjöngők azonban irgalom nélkül letépték fátylát. Mint a szerelem tépi le a mennyasszony fátylát az ágyas házban, úgy tett vele az ő dühük, és megismerték mesztelenségét, hogy halálos szégyen borzongott át a fiún. Szellemében közel egymáshoz tanyázott a két gondolat, halál és fátyolvesztés. Hogyan is ne szorította volna hát magához aggodalmában ruhája rongyait, és ne könyörgött volna, ne szaggassátok szét! Hogyan is ne töltötte volna el ugyanakkor öröm a beteljesülésen, melyet ez a gondolatkapcsolat az esemény által nyert, amelyben jelenvalóvá lett. Nem lehetett a testnek és léleknek oly nyomorúsága, mely szellemének figyelmét kioldhatta volna a halmozódó utalások iránt, melyekben a történés, mint magasabb valóság, mint áttetsző és ősformájú, mint ismétlődő jelen, egy szóval, mint csillagvilági mutatkozott meg. És ez a figyelem igen természetes volt, mert az utalásokban létről és lényegről volt szó, tulajdon énje megpillantásáról, melyet Ruben legnagyobb elképedésére József legutóbb kissé megmutatott előtte, és amely az események folyamán mindig jobban és jobban megvilágosodott. Keservesen fölsírt, amikor a nagy Ruben is hozzájárult, hogy a verembe vessék. Értelme azonban ugyanekkor nevetett, mint valami tréfán, mert a használt szó tele volt utalásokkal. Bor, mondották a testvérek a maguk nyelvén, és az egytagú szóval sok értelműen fejezték ki magukat. Mert ez a szótag épp úgy jelentett kutat, mint a fogságot, ez viszont ismét oly szorosan függött össze az alvilággal, a holtak birodalmával, hogy fogság és alvilág ugyanazon gondolat volt, s egyik szó csak a másik helyett állt, sőt, már tulajdonképpen maga a kút is az alvilág bejáratával volt egyenlő, s hozzá még a kerekkő is, amely rendszerint fette a halálra utalt. Mert úgy fette a kő a nyílást, mint az árnyék a fekete holdat. Ami az eseményen keresztül fölcsillant József értelmi ébersége előtt, az a csillaghalál ősi előképe volt, a halott holdé, amelyet három napon át nem látunk gyöngét föltámadása előtt, a fényistenek haláláé, akik egyidőre az alvilág lakói lesznek, és amikor a szörnyűség valósággá lett, a testvérek a kútnyíláshoz és a verem szélére hurcolták őt, megfeszített ügyeskedéssel kellett alázuhanni a napvilágról, akkor éber szelleme előtt teljesen megvilágosodott az utalás a csillagzatra, amely esténként asszony és reggel férfi, s aki mint esti csillag a mélység kútjába hanyatlik. A mélységbe szállt alá az igazi fiú, ő, aki egy az anyával, és fölváltva hordja vele a ruhát. A föld alatti juhakol, Etúra, a holtak birodalma volt az, ahol úr lesz a fiú, a pásztor, a szenvedő, az áldozat, a szétszaggatott Isten. Szétszaggatott? Hiszen csak ajkát szaggatták meg, és itt-ott a bőrét. De a ruhát leszaggatták róla, és foggal és körömmel szaggatták szét a vörös gyilkosok és összeesküvők testvérei, és gödöje vérébe akarják mártani az ő vére helyett és az atya elé vinni. Isten a fia föláldozását követelte az atyától, a látszívűtől, aki borzongva ismerte föl, hogy nem tudja megtenni. Szegény, most majd meg kell, hogy tegye. És Istenre vallott, hogy így kevés tekintettel van arra, mire tartja az ember képesnek magát. Áttetsző nyomorúságában, melyet értelme éberen figyelt, ekkor sírni kezdett József. Síratta szegény Jákobot, aki most majd meg kell, hogy tegye, és síratta a testvérek bizodalmát halálában. Sírta gyöngeségtől is, mert elkábították a kút párái, de minél síralmasabbra fordult állapota a 72 óra folyamán, melyet idelent töltött, annál erőteljesebben léptek előtérbe gondolatainak alsó szólamai, és annál megtévesztőbben tükröződött jelene az égi előképben, úgyhogy végül is felső és alsó között egyáltalában nem tett többé különbséget, és álmatak halálgőgében már csak a kettős egységét látta. Joggal tekinthetjük ezt a természet rendszabályának, hogy keresztül segítse az elviselhetetlenen. Mert a természetes reménynek, melyhez az élet végsőkig ragaszkodik, észszerű igazolásra van szüksége, és ezt ebben a csereberében kapta meg. Jól lehet, életén túlra utalt ez a remény, hogy nem pusztul el végképpen, hanem megmenekedik valamiképp a mélységből, mert a gyakorlatban már annyi volt, mintha meghalt volna. Hogy halott volt, ezt bizonyította a testvérek bizodalma és a vérbe áztatott ruha, amelyet Jákob kap készhez. A verem mély volt, és gondolni sem lehetett visszamenekülésre abba az életbe, melyet a mélységbe zuhanás előtt élt. Olyan lehetetlen gondolat volt ez, mint hogy az esti csillag sem térhet vissza a mélységből, amelybe aláhanyatlott, és az árnyékot sem lehet elvonni a fekete hold elől, hogy ismét teli legyen. De a csillag halálnak, a holdfogyatkozásnak és a fiú lezuhanásának elképzelése, kinek lakása az alvilág lesz, magába foglalta a csillag hajnal, újhold és föltámadás gondolatát is. És József természetes életreménye ebben igazult hitté. Nem jelentette a visszatérést a veremből az előbbi életbe, és a verem mégis legyőzetett benne. Nem csak magáért és a maga nevében táplálta József ezt a reményt, hanem az odahaza váró szegény aggasztján helyett is, aki vele együtt okozta a verembe vettetést, és aki most hanyat fog esni. A fiú életén túl lesz az már, hogy Jákob megkapja a véres ruhát. De ha régi hagyomány szerint az atya hinni tud a halálon túl, akkor, így gondolta József a sírban, elfogadja az állatvérét a fiú vére helyett, mint egykoron. 6. fejezet. Az elhengerített kő. Az izmaeliták. Emberek jöttek ringóléptű tevéken Gileát felől, azaz keletről és a folyón túlról. 4 vagy 5. Ezen kívül néhány teve csupán árut vitt, és a kantárfogó fiúk és az áruőrző szolgák még megkettőzték számukat. Utazó kereskedők voltak, akiknek hazája semmit nem volt, sem ott, ahonnan jöttek. Idegen férfiak, barna arcú és kezű emberek, fejkendőjük körül nemezgyűrűvel, haránk csíkozott sivatagi köpenybe burkolva, fehér szemük figyelmesen forgott erre-arra. Egyikük tiszteskorú ag volt, kisfehér szakállal és az élen haladt. Egy duzzadt ajkú fiú, gyűrött fehér gyapott ruhában, fejét csukjába takarva vezette állatát hosszú kötélen, miközben az úr pihenő kézzel elburkolva, fejét megfontoltan oldalra hajtva ült a magas nyerekben. Mindenki láthatta, hogy ő volt a karavánnak irányító feje. A többiek fiai voltak, öccse és veje. Miféle emberek voltak hát ezek? Ezt pontosabban is megmondhatjuk, és általánosabban is. Az Edom Széír ország felvidékén lakoztak az arab sivatag szélén, Egyiptom szomszédságában, és miként Egyiptomot Micráimnak nevezték az ő vidéküket is, mely átjáró volt az Iszap országába. Azon kívül, vagyis eredetileg azonban Mucrinak mondták, egy más tájszólással Mózárnak vagy Midiánnak is, Ábrahám és Ketúra fia után, és Máin lakosainak települése volt a legdélibb vidéken, nem messze a Tömjén országától. Cserekereskedést űztek Arábia és az állatok és halottak birodalma között a nyugati kanaitáknál és két folyam országában, és Mucriban is tartottak átrakodó helyeket, ahol, mint midianiták, erre-arra kereskedtek a népek között, valamint vezetőkként működtek a királyi és állami karavánok mellett egyik országból a másikba. Az utasok tehát Maini maoniták vagy mineaiak voltak, akiket másként midianitáknak neveztek. De mivel Médánt és Midiánt, Ábrahám Ketúrától származó kisebb fiait és sivatagi gyermekeit csak nem egynek lehetett venni, és egyik felcserélhető a másikkal, tehát midianiták helyett Médánimot is lehetett mondani, nem vették rossz néven. Sőt, ha egyszerűen és általánosan a minden pusztait és sivatagit jelölő izmaelita névvel illették őket, tehát nem Ketúrát, hanem a másik sivatagi asszonyt, az egyiptomi Hágárt tekintették ősanyjuknak, ezt sem bánták, nem volt fontos számukra, hogyan nevezik őket és kicsodák, a fő dolog az, hogy a világon vannak, és erre-arra kereskedhetnek a közlekedési utakon. Sőt, egyenesen okosabb az öreget és utitársait izmaelitáknak nevezni, mert mint Mucriból való férfiak félig egyiptomiak voltak, és az volt a tüzes szépségű Izmael is, úgyhogy bizonyos szabadossággal azt mondhatjuk, őtőle származtak. Amint most jöttek keletről, nem királyi vagy állami karavánban vonultak, korán sem. Magánvállalkozásban utaztak saját szakállukra, kis stílűen. A Jordánon túli síkság lakóinak az áldozó ünnepek alkalmával, amikor a vásárt tartották, különböző minőségű egyiptomi vásznat és csinos öntött üvegtárgyakat adtak el, és meglehetős haszonnal mindenféle balzsamos gyantákat, tragantot, tömjént, gumit és ladánum gyantát vettek át cserébe. Ha a folyón innen az ország termékeiből még beszerezhetnének méltányos áron némi mézet és mustárt, egy teverakomány pisztáciát és mandulát, azt se bánnák. Az útvonalat illetően emiatt még nem határoztak. Haboztak, hogy az észak-déli irányú utat válasszák-e, mely a hegygerincen vonult végig, és Urusálumon és Hebronon át Gázába a tenger mellé vitt, vagy egyelőre inkább észak-keletre tartsanak-e, és a Megiddo lapáján keresztül hamarosan elérjék a partot, amelyen le lehetett jutni átjáró országukba. Egyelőre tehát kora délután volt, ebbe a völgybe kanyarodtak be, elől az aggasztján, a többiek mögötte elnyújtott sorban, hogy lássák, nem ülnek-e épp a Dathánbeliek valami vásáros ünnepet, és nem adódna-e alkalom a kereskedésre. A terep, amerre állataik vonultak, balfelől lejtős volt és mohos, és mivel ott szemük oly figyelmesen forgott erre-arra, észrevették odalenn az elomlott lépcsőket és falazatot a bozótban. Az öregember látta meg elsőnek, Ferdin tartott fejével, jelt adott a többieknek, megállást parancsolt, és a csuklyás fiút leküldte, hogy vizsgálja meg a helyet, mert az utazók vizsgálódók és kíváncsiak természetük szerint. Mindent ki kell szimatolniuk. A fiú nem sokáig maradt el, csak éppen odaugrott még vissza, és duzzadt ajkával már jelentette is, hogy odalenn egy elfödött kút van. Ha el van födve, és el van rejtve, mondotta bölcsen az öreg, érdemes lesz fölfedni. Úgy látszik, az ország fiai féltékenyek errefelé, és fukarok, úgyhogy lehetségesnek tartom, a kút vize nem mindennapi módon hűs és jóízű. Magunk is hasznát vehetnénk, és megtölthetnénk tartályainkat. S Senkit se látok, aki megakadályozna ebben bennünket. És nem érdemelnénk meg az izmaelita nevet, ha alkalomottán nem élnénk a rablás lehetőségével, és ki ne játszanánk a féltékenységet. Fogjatok tömlőt és néhány palackot, és ereszkedjünk alá. Így is tettek, mert mindig az öreg feje szerint cselekedtek. Az állatokat térdre eresztették, leolták a tartályokat, s lementek a kút udvarra, bácsi, öcs, vő és fiak, meg néhány rabszolga. Odalenn körülnéztek, és látták, hogy sem merítő vödör, sem emelő nincs sehol. Nem baj, leeresztik majd a tömlőt, hogy megteljék drága pesdülő vízzel. Az aggastyán leült egy omlott kőtömbre a fal mellett, elrendezte ruháit, és sötét kezével parancsot adott, hogy hengerítsék el a követ a kút szájáról. A kő töredezett volt, és két darabra hasadt. Ez a kút, mondta az öreg, el van ugyan fedve és rejtve, de rendkívül elhanyagolt. Az ország fiai úgy látszik féltékenyek, de gondatlanok is. Ennek ellenére nem akarok még kételkedni a víz jóságában, elhamarkodott ítélet volna. Így, ni, az egyik fele már rendben van. Gördítsétek félre most a másik felét is ifjú karotokkal, és helyezzétek zöldes testvére mellé a kövezeten. Na, tisztán nevet felétek a víz kereksége és csillogó a tükre? Az emberek ott álltak a kút körül az alacsony körülfutó lépcsőn, és mélyen fölé hajoltak. A kút száraz, mondta a vő, anélkül, hogy a fejét az agg felé fordította volna, nem közben tovább is a mélységbe nézett. És amint ezt kimondta, hegyezni kezdték fülüket. A mélyből nyöszörgés hangzott feléjük. Nem valószínű, mondta az öreg, hogy a kútból hangzik a nyöszörgés. Nem bízok fülemben. Teremtsetek csöndet tökéletes mozdulatlansággal, és lessétek meg, hogy a hang bizonyságot tesz-e magáról ismétlődése által. Ismét hallották a nyöszörgést. Most már kénytelen vagyok hitelt adni fülemnek, döntött az agg. Fölállt és a körlépcsőre lépett, miközben karjával félretolta azokat, akik útjában álltak, hogy maga is a mélybe kémlelhessen. A többiek udvariasan várták, hogy nyilatkozzon, ám szeme már homályos volt, és semmit sem látott. Látsz valamit, vőm, Mibzám? Kérdezte. Látok, felelte ez, miután így engedélyt kapott a szólásra. Valami fehérség mozog a fenéken, és mintha emberi tagjai volnának. Kedár és Kedma, a fiak, megerősítették ezt az észrevételt. Csodálatos, mondta az öreg. Bízom éles látástokban, és megszólítom, hát ha felel. Héha! Kiáltott le erőlködő aggastyán hangon a kútba. Ki vagy? Mi nyöszörög odalenn? Természetes tartózkodási helyed ez, vagy jobb szeretnél másút lenni? Figyeltek. Egy ideig csönd volt, aztán tompán és távolian hangokat hallottak. Anyám! Menjd meg, fiadat! Mindnyájukat a legnagyobb izgalom fogta el. Föl! Késlekedés nélkül! Kiáltotta az öreg. Vegyetek kötelet, hogy leeresszük, és napvilágra kerüljön a mélyben fekvő, mert nyilvánvalóan nem ott van természetes tartózkodási helye. Semmiféle anya nincs itt, kiáltott föl ismét, hanem jámbor emberek állnak idefönn, akik szívesen megmentenek, ha ez a kívánságod. Na lát, fordult aztán a változatosság kedvéért övéihez. Mi minden nem történik és akad elénk útközben. Ez azonban a legkülönösebb, amivel a folyam közben találkoztam. Ismerjétek el, okosan tettük, hogy kikémleltük ezt az elfedett és elrejtett utat. Emlékeztek, hogy én voltam az, aki az indítványt tettem? A gyáva nyilván habozott, vagy éppen elmenekült volna. És világosan látom arcotokon, amely a legnagyobb meghökkenést árulja el, hogy bennetek is fölvillant ez a szándék. Magam sem tagadhatom, hogy hátborzongató érzés, ha az embert megszólítják a kút mélyéről. És az a gondolat, hogy az elhagyott kút szelleme szól hozzánk, vagy más mélységbeli árny, igen kézenfekvő. De vegyük a dolgot gyakorlati oldaláról. És nézzünk szembe vele, tetterünket alkalmazva, mert a nyöszörgés szerintem igen nagy szorultságra val. Hol van hát az a kötél? Megmered fogni a kötelet, mélységbeli lény? Intézte a kérdést a verembe. És körül tudnád övezni vele derekat, hogy fölhúzzunk magunkhoz? Ismét csönd volt egy ideig, aztán megjött a felelet. Halkan hallatszott néhány szó. Megkötözve fekszem. Az öregnek meg kellett ismételni a feleletet. Jól lehet, kezét is föléhez tartotta. Halljátok? Szólt aztán. Megkötözve? Amennyire megnehezíti ez közbelépésünket, épp annyira fokozza szükségességét. Valakit közületek le kell eresztenünk a mélybe, hogy ott számba vegye a helyzetet és megszabadítsa a szerencsétlent. Hol van hát ez a kötél? Na, itt van végre. Vőm, Mibzám, téged jelöllek ki, hogy alászállj. A leglelkiismeretesebbel ellenőrzöm megerősítésedet, hogy olyan légy, mint egy kar, amelyet alányújtunk a mélybe, és ismét kihúzunk a zsákmánnyal. Amint biztosan kezed közt van a zsákmány, kiásd, húzni, és mi egyesült erővel fölhúzunk, mintha karunkat vonnánk vissza a zsákmánnyal. Mibzám, szívesen vagy nem szívesen, késznek nyilatkozott a feladatra. Fiatalember volt, arca rövid, orra meglehetősen hosszú, de benyomott szeme düllett, és fehére élesen vált ki arca feketességéből. Levette a fejkendőt göndör hajáról, porköpenyét is levetette, és fölemelte karját, hogy átkössék a kötéllel, melynek megbízható minőségét jól ismerte, nem kender kötél volt, hanem remekül tilolt, vert és simított egyiptomi papírusz kötél, elszakíthatatlan áru. Több tekercs volt velük, és kereskedtek vele. A vőt csak hamar körülkötözték, és előkészítették a leeresztésre. Mindnyájan részt vettek a kötözésben. Éfer is, az öreg öccse, a fiak, valamint a rabszolgák. Azután Mibzám a kútpárkányra ült, elereszkedett és lemerült a száraz mélybe, míg a kötéltartók lábukat nekifeszítették, és apró lökésekkel engedték tovább a kötelet markukban. Nem sokára megszűnt feszülni, mert Mibzám feneket ért. Bevonhatták lábukat, és odaléphettek, hogy utána kukucskáljanak. Tompán hallották, amint beszél a mélységbelihez, és szuszogva munkához lát. Húzni! Kiáltotta aztán előírás szerint. A fönnállók is megtették a magukét, és egyhangú kiáltásokkal vonták fölfelé a kettős terhet, miközben az öreg gondos kézzel irányította a munkát. A vő imbolyogva jelent meg a kútperem fölött, karjában a kút lakosával. Hogy csodálkoztak a kereskedők, amikor megpillantották az összekötözött fiút. Ég felé emelték szemüket, karjukat és fejüket ingatták és csettintgettek. Azután kezüket ismét térdüknek feszítették, hogy megszemléljék a zsákmányt. Mert közben a körbenfutó lépcsőre eresztették, és a kút falához támasztották. Ott ült kötelékeiben lehorgat fővel, és dohszagot árasztott. Nyakában bronzszínű zsinóron amulettet viselt, és ujján varázskövet, ez volt minden öltözéke. Sebei elvarasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen. És szemének duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni. Néha meg is tette. Általában csukva tartotta szemét, de néha-néha mégis lankadtan fölemelte pilláit, és ferdén föltekintett alulluk fájdalmas pillantással, de egyben kíváncsian is megmentőire. Még mosolygott is csodálkozásukon. Istenek, irgalmas anyja, szólt az ag, mit halásztunk ki a mélyből? Talán az elhagyatott kút szelleme ez, nagy nyomorúságában és félig elepedve, mert kifogyott vize és szárazra jutott. Nézzünk azonban szembe a dolog gyakorlati oldalával, és tegyük meg, amire szükség lehet. Mert földi szemszögből ítélve úgy látom, a fiú nemesebb fajból való, hanem a legnemesebbből, és nem tudni miképpen szerencsétlen helyzetbe került. Nézzétek ezeket a szempillákat és tagjainak báját, bárha most mocskosak és bűzösek a mélységtől. Kedár és kedma, gyöngéttelenség tőletek, hogy befogjátok orrotokat, mert néha megnyitja szemét és lát benneteket. Mindenek előtt oldozzátok le kötelékeit, vágjátok el, így van rendjén, és hozzatok tejet, hogy megenyhüljön. Engedelmeskedik neked a nyelved, fiam, hogy megértesse velünk, ki vagy. József minden esetre tudott volna beszélni, bármennyire oda volt is. De nem akart. És nem is gondolt arra, hogy ezek előtt, az izmaeliták előtt leleplezze a családi viszályt, amihez végül is semmi közük. Ezért csak aléltan fölnézett az öregre, és gyámoltalanul mosolygott, miközben kiszabadított kezével tagadó mozdulatot tett szája előtt. Tejet kapott és jót ivott a bögréből, melyet egy rabszolga tartott elébe, mert karja még zsibbat volt a megkötöztetéstől. Oly mohón ivott, hogy a tejnek jó része, alig hogy szünetet tartott, lágyan kibudjant újra, mint egy csecsemő szájából. És amikor az örege jelenség nyomán megkérdezte, mennyi ideig lakott a kútban, három ujját nyújtotta föl, jelezve, hogy 3 napig, ami a míneaiak előtt igen jelentősnek és szellemesnek tűnt, föltekintettel az újholt 3 alvilági napjára.